Műsorunk. A mai reggelen, június 17-én reggel a témánk a bátorság. Egy különös konferencia jutott eszembe erről a szóról. Tavaly novemberben Szabó Erik egy Győr melletti kis településen életében először rendezte meg a Beszélj Bátran konferenciát. Én is eljuthattam erre az alkalomra, és elmondhattam beszédemet. Egy hatalmas nagy ajándék volt ez számomra, és csodálatos emlékkel tekintek vissza arra a napra. A konferencia lényege, hogy fiatalok szólnak az idősebbekhez, illetve korosztályukhoz, és úgymond ők próbálnak tanítani, ők próbálnak valami hasznosat, valami értékeset, valami tudatosat átadni. A saját tapasztalataikból leszűrt élményeiket, vagy az olvasottakból kidolgozott különlegességet, valamit, ami bennük van. Azt gondolom, hogy mindannyiunknak fontos, hogy legyen egy hely, ahol meg tudjuk osztani azt, ami velünk történt. A fiataloknak ez sajnos sokszor nem adatik meg. Van, hogy az iskolában is inkább azt várják el tőlük, hogy tanuljanak, és nem azt, hogy megmutassák magukat. Szabó Erik elhatározta, hogy ő lehetőséget ad a fiataloknak erre, és döbbenetére, míg az idősebb korosztály szája is tátva maradt a konferencián. Erik egyébként magyar és testnevelő tanárként dolgozik, és a konferenciát idén is megrendezi. Már az előkészületek folynak, és több jelentkező pályázatát szemlézik. Erről beszélgetünk majd a műsor második részében. Most azonban a napi evangéliummal szeretném folytatni, és aztán pedig még pár gondolatot a bátorságról mondanék el, hogy mit jelent nekem ez az erő. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak. Vigyázzatok! Jó tetteitekkel ne hivalkodjatok az emberek előtt, mert így a mennyei atyátoktól nem kaptok érte jutalmat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne kürtöltess magad előtt, mint a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony, mondom nektek, ezzel már meg is kapták a jutalmukat. Amikor tehát alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, mit cselekszik a jobb, hogy adományod rejtekben maradjon, és akkor atyád jutalmaz meg érte, aki lát téged a rejtekben is. Amikor pedig imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek az emberek szeme láttára, a zsinagógákban és az utcákon állva imádkozni. Bizony-bizony mondom nektek, már meg is kapták a jutalmukat. Amikor imádkozol, menj be a szobádba, és zárt ajtók mögött, a rejtekben imádkozzál atyádhoz. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Amikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmutatók. Keserű arcot mutatnak, hogy az emberek meglássák rajtuk a böjtölést. Bizony mondom nektek, ezzel már meg is kapták jutalmukat. Amikor tehát böjtölsz, illatosítsd be hajadat, és mosd meg arcodat, hogy az emberek ne vegyék észre a böjtölésedet. Csak atyád, aki a rejtekben is jelen van. Atyád, aki a rejtekben is lát, megfizet neked. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Elolvasva ezeket a sorokat, legelőször az jutott eszembe, hogy mennyire szeretek én egyedül hazaérkezni. És ez most lehet, hogy egy kicsit furcsán hangzik, vagy egy kicsit elgondolkoztatja néhány hallgatót, mert persze jó a közösség, a társaság, amikor egymás szemében tudjuk meglátni Jézust és a fényt, de van valami különlegesség, valami megfogalmazhatatlan dolog abban, amikor egyedül töltök egy kis időt nekem. Ez személyes élmény, és engedjék meg, hogy ezt személyesen mondjam el, hogy abban a térben, amikor egyedül vagyok a szobámban, de nem csak a szobámban, hanem mondjuk a lakásban sincs ott más. Sokszor úgy érzem, hogy könnyebb Istenhez fordulni, és könnyebb Istennek a kiáradásában benne lenni. Mert amikor mások is vannak ott, hozzák magukkal az ő energiájukat, az ő mozdulataikat, még tettek szavak és mindenféle hangok nélkül is, érezzük egymást. És ez csodálatos tud lenni, nem azt mondom, hogy ez nem jó. Nem azt mondom, hogy ki kell vonulni a Himalájára, és el kell zárkózni egy barlangba. Ennek is van egy értéke, de azt gondolom, hogy az élet nagy részét együtt kell tölteni. Együtt, mint emberek. Hiszen, hogyha Istennek más célja lett volna, akkor teremthetett volna mindannyiunkat külön bolygóra, vagy külön kis szigetekre elszigetelve. Viszont minket egy földrészre teremtett, és ugye régen a legősibb korokban még a földrészek is egyben voltak, egy őskontinens volt. Tehát az embereket Isten együtt akarta, hogy együtt éljenek. De ahogy az evangéliumban Jézus arról beszél, hogy amikor imádkoztok, akkor a rejtekbe vonuljatok vissza, akkor ne az utcákra menjetek, az szerintem úgy érti, hogy amikor egyedül vagyunk, az olyan, mint amikor a madár felrepül az égbe. És onnan madár távlatból, a magasból egy sokkal teljesebb képet kap a földről, ami alatta van. Hiszen amikor benne van a háromdimenziós síkba, vagy térbe, akkor mindent egy-egy szögből lát. Viszont a magasból globálisan látja az egészet. És ez az szerintem, amit az egyedüllét meg tud adni, amikor imádkozunk. Mert én úgy érzem, hogy sokszor ugye az emberek között mindenki egy másik nézőpontot képvisel. Istennek úgymond egy másik oldalát látja, vagy egy másik hajszála az Istennek minden ember, vagy fénysugara. És az más felé vetül. Ugyanaz a fény tölti meg azt a sugarat, de más irányba néz. Egy picit mindannyian különbözünk. Ezzel azt szeretném kifejezni. De amikor egyedül vagyunk, akkor rá tudunk csodálkozni arra, hogy más-más nézőpontok miért gyönyörűek. És talán nem a mieink, de megérezzük a közelségét és az egységét. Azt, hogy a sok kicsi puzzle, a sok kicsi kirakós eleme így alkot egy nagy egészet, így alkotja meg a nagy testet, az egységet. És persze azt is jelenti ez az evangélium, ezek a tanítások Jézustól, hogy ő tudja, hogy sok ember nem is azért imádkozik, hogy az Isten felé forduljon, hanem azért, hogy mások előtt jónak mutassa magát, és úgymond képmutatóként önmagára vonza a figyelmet. Hiszen akiről azt gondoljuk, hogy jótékonykodik, akiről azt gondoljuk, hogy imádkozik, akiről látjuk, hogy jár templomba, arról nem feltételezünk rosszat. De akadnak olyan emberek is, akik ezzel próbálják eltemetni, emögé próbálják eltemetni azokat a nem feltétlenül pozitív dolgokat, amik az életük része, amiket még nem tudtak megoldani, amikkel nem szolgálják a jót. És Jézus erre utal, hogyha mi valóban az ő útján járunk, akkor nekünk nem visszaigazolás kell, vagy megnyilvánulás, hogy lássák az emberek, hanem akkor nekünk pont az a madártávlat kell az egyedüllétben az imától, amit akkor kapunk meg, hogyha a rejtekbe vonulunk vissza. És olyan szép ez a szó, hogy rejtek. Nem elrejtőzés ez, vagy talán elrejtőzés a világ elől, de hogyha elrejtőzünk a világ elől, akkor megmutatkozunk Istennek. Én ezt tapasztalom az imában. És a bátorsághoz, a mai napi témánkhoz kapcsolódva azt tudom mondani, hogy bizony, bátorság kell ahhoz, kiálljunk az emberek elé, és mint ahogy a Beszélj Bátran konferencián, amiről hamarosan szó lesz, ahol fiatalok beszélnek, ahol fiatalok állnak ki és mondják el történeteiket, bizony nagy bátorság kell ehhez. Nagy bátorság kell meghozni egy komoly döntést, egy sorsfordulóhoz, egy új élethelyzetbe lépni, egy-egy tettet megtenni. Nagy bátorság kell egy kapcsolatot elindítani, és az élet tele van olyan fordulópontokkal, olyan állomásokkal, amihez bátorság kell. De én nekem meggyőződésem az, hogy ahhoz is bátorság kell, hogy a rejtekbe visszavonuljunk. Hogy ahhoz is hatalmas bátorság kell, hogy az ember egyedül maradjon, és azt mondja, hogy most szembenézek önmagammal, a lelkiismeretemmel, a lelki tükrömbe nézek bele, és nem csak a lelki tükrömbe, hanem madártávlatból az egész világra rámerek nézni. Mert sok ember nem meri meglátni ezt a világot. Nem meri észrevenni, hogy talán változtatnia kéne ahhoz, hogy építse mondjuk a társadalmat vagy a családját. És ezért inkább a rejtekben sem vonul vissza. Hogy értem ezt? Sok-sok információ a médián keresztül, a képernyőkön, az okostelefonjainkon keresztül beszűrődik az otthonunkba, és az otthonunk így már elveszíti a rejtek jellegét. Legtöbbünk már nem faluban él, ahol a természet közelsége még adja magából azt az anyaföldet, ami a teremtés maga. Így a városokban egy kicsit talán nehezebb dolgunk van észrevenni a természetességet. De a rejtekünk, az otthonunk, ha visszaadja ezt, ha kompenzálja ezt, akkor nem gondolom, hogy nincs harmónia az életünkben. Viszont, hogyha a rejtekünkbe is magunkkal visszük a külvilágot, ha a rejtekünkben is a külvilágban élünk, mondjuk például a közösségi oldalakat böngészve állandóan, akkor a lelkünk nem tud felrepülni, mint a madár, és rátekinteni felülről a világra és a folyamatokra. És ehhez bátorság kell. Bátorság vállalva azt, hogy talán olyanokat lát, ami nem tetszik neki, vagy amivel dolga van, amivel még megoldandó problémája van, amiben még fejlődenie kell. Úgyhogy a mai témánk a bátorság. Egyrésztről szeretnék minden hallgatónak hatalmas bátorságot kívánni, és tudom, hogy ehhez is a Szentlélek kell. A Szentlélek a bátorság lelke kell. És Szabó Erik úgy fogalmazta meg a bátorságot, hogy a bátorság egy állapot. És az állapot mi voltja miatt bármikor ott lehet az életünkben, mert bármilyen helyzetben észrevehetjük, hogy ha most belépek a bátorság állapotába, talán többet tudok kihozni ebből a pillanatból. Szóval most beteszek egy kis zenét, ami Katy Perry-től a Roar. Azért választottam ezt a dalt, mert az énekesnő ebben pontosan arról énekel, hogy régen milyen visszafogott volt, és hogy hagyta, hogy elnyomják, de ezen túl eldöntötte, hogy bátran fog cselekedni, és kiáll önmagáért és azért, amiben hisz. Szóval a Roar című dalt indítom, aztán pedig a Beszélj Bátran konferencia szervezőjével való interjút hallhatják.
I felt for everything. You held me down, but I got up. Oh. Szabó Erikkel beszélgetünk, aki a Beszélj Bátran konferencia alapítója. Második alkalommal rendezed meg a Beszélj Bátran konferenciát. Miről szól ez a nap?
Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és téged is, Hanna. Miről szól ez a nap? Ez a nap igazából már fel van vezetve azzal, hogy ugye meghirdetünk egy olyan pályázatot, amire most 15-21 éves fiatalok jelentkezhetnek, és ők mondanak majd egy olyan bátorságbeszédet, ami aztán korosztálytól független néző közönség előtt hangzik el. És nem csak ezekről a beszédekről szól egyébként ez a nap, hanem azokról az emberekről is, akik megváltják a jegyet, vagy rokonként, hozzátartozóként, barátként részt vesznek ezen az eseményen. Ugyanis van egy ki nem mondott szlogenje ennek, illetve hát kimondtam én már ezt a szlogent több ember előtt is, akkor a Beszélj Bátran konferencián, és ez a üzenet, ez a küldetés, ez a szlogán, ez úgy hangzik, hogy egymásra figyelés. Itt nem csak fiatal a fiatalra, hanem fiatal az idősre, idős a fiatalra figyel, és ennek szellemében döntöttünk mi úgy, még tavaly, hogy megrendezzük ezt a konferenciát. És úgy gondolom, hogy elsőre, mert hogy tavaly 2019 novemberében volt a legelső Beszélj Bátran konferencia, elég remekül sikerült, mert 150 nézővel és csupa bátor fiatallal a színpadon elkezdődött, illetve megvalósult ez az esemény. Szóval egymásra figyelés, ez ugrik be így rögtön, ez a szlogan a Beszélj Bátran konferenciára.
Miért pont fiatalokat szerepeltetsz? Ugye magyar tanárként dolgozol, hogyha jól tudom.
Igen.
Ez kapcsolódik a szakmádhoz is, hogy fiatalokat hívsz.
Bizony kapcsolódik hozzá is, egyébként testnevelést is tanítok, érdekes kombináció bizonyára az a testnevelés magyar, de adta magát nyilván az ötlet, hogy fiatalokat szólítsunk meg. Meg szemrevételezve, tapasztalva az oktatás mostani állapotait, rendszerét, szerintem roppant szükség van arra, hogy a fiatalok is kapjanak egy olyan teret, ahol el tudják mondani a gondolataikat. És én ebben szeretném, illetve ebben szeretnénk őket erősíteni, mert kicsit úgy látom, hogy ez hiányzik. Illetve rengeteg nagyszerű tanár a kollégám, és temérdek fantasztikus pedagógussal volt már dolgom, akár diákként, akár kollégaként is, és tudom jól, hogy sokan megadták a fiataloknak a lehetőséget, de a legfontosabb az lenne, hogy ebből még több legyen, és hogy hallassák a hangjukat a fiatalok, és nem mindegy, hogy hogyan, és ebben szeretnék nekik segíteni. Nem csak a színpaddal, hanem azzal a felkészülési időszakkal is, ami majd azokra vár, akiknek sikeres lesz a pályázata. És beszélhet mondjuk idén. Bízom benne, hogy akkor már a karanténhelyzet nem szól közben, és a második hullám sem dönt úgy koronavírus ügyben, hogy akkor el kell halasztanunk ezt a rendezvényt, de hiszek benne, hogy ezek a fiatalok, akik majd ott színpadra állnak, megkapják a lehetőséget, meg már előtte is ez alatt a felkészülési időszak alatt.
Bátrak a mai fiatalok? Ki lehet őket húzni a csigaházukból? Vagy ez azért munka?
Kihívás, az biztos. És nem is biztos, hogy a beszéd, a nyilvános beszéd a legelső lépés ebben, hogy kihúzzam őket a csigaházukból, vagy kihúzzuk őket, kicsalogassuk őket, hanem inkább a rájuk való figyelés. És az sem mindegy, hogy hogyan. Akik jelentkeznek, meg akik jelentkeztek tavaly is, azokkal azért volt könnyebb dolgunk, mert már eleve nyitottan fogadták ezt a kezdeményezést, viszont tudok olyanokról, akik jelen pillanatban is agyalnak rajta, hogy beadják-e a jelentkezésüket. Mert egyrészt, hogy miről is beszéljenek, van-e témájuk, érdekesek lehetnek-e egyáltalán, és mindegyik őket bátorítom, hogy igenis meg lehet találni saját történetükben egy olyan kincset, amit másoknak meg tudnak mutatni. De egyébként tényleg olykor kemény kihívás kicsalogatni őket, viszont a figyelem a kulcs ebben. És hiszek benne, hiszek bennük.
És mi az, amiről érdemes beszélnie egy fiatalnak? Vagy miről szólnak az előadások általában? Ezek saját történetek, vagy egy téma, ami érdekli őket?
Változó. Van, aki a saját történetét mondja. Mint például te is mondtál tavaly egy csodaszép saját történetet. Szóval van, aki saját történettel jelentkezik. Van, aki hobbiáról, szemléletéről, céljairól beszél. És ami tapasztalat most így eszembe jut a tavalyi konferenciáról, illetve a felkészülési időszakról, hogy van, akinek szinte az egész szövege megváltozott. A szemlélet maradt, meg az elképzelései a fejében, csak kicserélődtek, mert olyan változásokon ment keresztül. És ezért gondolom erősnek ezt a felkészülési időszakot, mert komoly változásokon, lényeges fejlődésen mennek keresztül az előadók, az előadó jelöltek. Szóval igen, van, aki saját történettel, van, aki célokról, van, aki éppen ki nem mondott gondolatokról beszél, amit így közösen ki tudunk hozni belőle, meg egymásból, és ezért gondolom izgalmasnak és meghatározónak ezt az időszakot. És ez tényleg nem csak arról a napról szól, a Beszélj Bátran konferenciának a napjáról.
Szóval akkor vannak ilyen előkészületek? Hogyan zajlanak a fellépők felkészítése? Ti segítetek, vagy esetleg nekik maguknak kell megtanulni azt, hogy hogyan lépjenek a színpadra?
Igen, ez egy hosszabb folyamat. Ott kezdődik, hogy megjelenik ez a pályázat, ahogy megjelent múlt héten is. És ugye akkor érkeznek a pályázatok, örömmel mondhatom, hogy egyre több a jelentkező, és most több a fiú is, mint tavaly, ennek különösen örülök. Valahogy most úgy tudnám ezt így kifejezni, hogy egyenlő arányban érkeztek be fiú és lány jelentkezők. Így van rendjén. És utána van egy beszélgetés, most lehet, hogy online térre fog ez szűkülni a jelöltekkel, de valakivel például lesz lehetőség személyesen is találkozni, és akkor rájuk zúdítom a kérdés özönömet egyébként, özönvizemet, és akkor kialakul bennem is egy kép, meg bennük is egy olyan kép, hogy mire számíthatnak, ha megadom a zöld jelzést, megadjuk a csapatommal a zöld jelzést nekik. Van egy remek csapatunk, nem az enyém, hanem ez egy közösség, akik egy célért, illetve egy küldetés tudatért, jövőképért, a fiatalok jövőjéért munkálkodik. És azért könnyebb a dolgom sokkal, mintha egyedül csinálnám, mert sok nézőpont jelenik meg. Egyébként nem csak az előadók változnak, fejlődnek ebben a felkészülési időszakban, hanem mi is. És rengeteget tanulunk a fiataloktól, bátorságot is egyébként, és közösen merítünk egymásból. És ugye van a kiválasztás után egy intenzív 2-3 hónapos felkészülési időszak, ami annyit jelent, hogy heti egyszer találkozunk, amikor mindenki elmondja a beszédét, nyilván ezt csiszoljuk a hetek során, és nem csak ez az egy alkalom van egyébként, hanem többször is találkozunk. Nekem például voltak diákjaim is a színpadon, álltak tavaly a Beszélj Bátran konferencia színpadán, és velük például napi szinten tudtam beszélgetni. De aki mondjuk tőlem távolabb volt, vele meg online úton tudtam többször is kapcsolatot teremteni, és megbeszélni azokat a lényeges kérdéseket, amelyek érintették az ő beszédét, de mindenkivel igyekeztem azért többet beszélni, és egymást fejleszteni, húzni, bátorítani, ösztönözni. Tehát a felkészülés az jó 2-3 hónapos, előtte ugye a kiválasztás, utána meg maga a konferencia, hab a tortán, ha fogalmazhatok így.
Melyik az a korosztály, akinek a jelentkezését legfőképpen várjátok? Vagy kik jelentkeztek eddig legtöbben, hány évesek körülbelül?
15-21 éves korosztályra szabtuk a jelentkezést, és ugye ebben jócskán benne van a középiskolás és az egyetemista korosztály, vagy nem is fontos egyetemistának lennie. Teljesen mindegy, hogy ki milyen oktatási felületről érkezik hozzánk, vagy éppen már dolgozik, teljesen mindegy, mindenkiben megtalálható valami különlegesség. És most inkább a középiskolás korosztály. Ők azok, akik beadták a jelentkezésüket. Ez az a középiskolás korosztály, akinek olvasom már napok óta a pályázatát. Egyelőre tehát olyan 15-18 évesek ez a többség.
Mik azok a témák, amik a legjobban megérintik őket, vagy ezeket még nem kell ilyenkor kiválasztaniuk?
Kiválaszthatják. Van egy ilyen opció, és a többség az ki is választotta. Ez lehet képzőművészet, lehet például most egy olyan remek pályázatot olvastam, aki hallássérültekről beszélne, mert velük foglalkozik. Tudok olyanról, aki a csapatkapitányságáról, a vezetői szemléletéről, igen, 10 évesen, tudna újat mondani, vagy legalábbis új köntösbe öltöztetni a vezetői szemléletét, vagy felfogását. De van olyan is, akinek például nincs témája, de leírta őszintén, hogy annyi minden kavarog a fejében, hogy szeretne tisztában látni, és szívesen megmutatná magát a közönség előtt, csak éppen konkrét téma hiány nem mert egy olyan masszát leírni, szövegmasszát a jelentkezésében, ezért kérte a segítségünket, és ezt meg is fogja kapni az illető, ugyanis le fogunk vele ülni, beszélgetni, és majd ott kiderül, hogy ő mennyire eltökélt ebben, mennyire hajlandó arra, hogyha igent mondunk, akkor fejlődjön. Hiszek benne, mert karakán leírást olvashattam róla, meglátjuk, hogy személyesen mit mond az illető. Kíváncsi vagyok.
Tavaly szülőfaludban Szányban került megrendezésre a konferencia. Gondoltad volna fiatalon, hogy egy nap majd egy ilyen rendezvényt szervezel ott?
Rendezvényre ugyan nem gondoltam, de olyan biztos járt a fejemben, hogy remek lenne valami maradandót alkotni, vagy egy olyat, amivel itt kifejezhetem önmagamat, akkor még nem gondoltam arra egyáltalán, hogy ez majd egy konferencia lesz. Talán nem is az a legfontosabb, hogy valami olyan konkrét dologra gondolunk, 14-15 évesen vagy fiatalabban, amit még akkor nehéz megfogalmaznunk. Kevesen tudják szerintem megfogalmazni, de ez változhat az idők során. A kérdésre válaszolva nem gondoltam volna, de örülök, hogy ez az életnek egy meglepetése is számomra, amit aztán megoszthatunk a többi emberrel is, fiatalokkal, felnőttekkel egyaránt.
Idén is Szányban kap helyet a konferencia?
Tavaly komolyan elgondolkodtam rajta, hogy más településre visszük. Döntő szót nyilván én mondom ki, de anélkül biztos, hogy nem fogok dönteni, ameddig nem ülök össze a csapat tagjaival, és nem vesszük számba a lehetőségeket, illetve több nézőpontot. Egyelőre még nincs, nem döntöttem ebben, a felkészülés biztos, hogy itt lesz. Szanyban, itt szeretném, vagy akivel lehet, mint tavaly Csornán. De jelenleg arra készülök, hogy itt lesz, viszont még egyszer mondom, számba vesszük a lehetőségeket. Ugye hazai pályán mozgunk, és sokkal könnyebb itt a szervezési feladatokat megvalósítani, mint egy idegen helyen. De egyébként egy másik helyszíntől sem riadnék meg, mert rengeteg vidéki ember tisztelte meg a rendezvényünket tavaly. Nem győzök ezért hálás lenni, egy szép visszaigazolás nekem, hogy több megyéből is, sőt még határon túlról is érkeztek vendégek, és mindig szeretettel gondolok majd vissza erre a napra, 2019. november ennek egyik jelentős napjára.
Több neve támogatója is volt a konferenciának. Idén is számíthatunk rájuk, vagy esetleg másokra?
Meg fogok keresni olyan embereket, lehet, hogy a tavalyiak közül is, akik a nevüket adták ehhez a konferenciához. Például Igali Dián olimpiai bajnok, sportlövő vagy Vecsei H. Miklós színész, akik teljes mellszélességgel a rendezvény mellé álltak. Ezért is lehetett olyan erős a konferenciának az üzenete, a küldetése, hogy láttak ebben fantáziát ilyen ismert emberek, és szakmájukban elismert emberek egyébként, de említhetném még Vas Vilmos tanár urat, vagy Zoltán Áron színészt. Biztos, hogy most is vagy őket, vagy másokat meg fogom keresni, hogy támogassák a rendezvényünket, mert velük együtt igazán erős ez az üzenet. Bízok benne, hogy a fiatalok üzenetével is erősödik ez a küldetés, amiről már beszéltem, és egyébként felszabadító érzés erről beszélni, mert itt több embernek a munkája, több embernek a világlátása, szemlélete, nézőpontja alkot egy egészet, amivel mindig érdemes foglalkozni, illetve mindig azt mutatja meg, hogy érdemes ebbe energiát fektetni. Szóval igen, lesznek megint ismert emberek, akiket meg fogok keresni, hogy szóval, lélekkel, biztatással támogassa, erősítse a mi konferenciánkat.
Konferenciának is az a lényege, hogy a fiatalokat szólaltassuk meg, hogy most őket állítsuk úgymond a színpadra, vagy a tanítói porondra, mert az iskolában talán erre nincs annyi lehetőségük. Sokan problémának tartják, hogy kevés az a lehetőség, hogy a fiatalok a saját véleményüket mondják el egy-egy tantárgyhoz, vagy egy-egy órához kapcsolódva. Te ezt hogyan látod így tanárként? Vagy így az online oktatást hogyan tudták megélni, hogy ugye magukra voltak hagyva? Mennyire önállóak a mai fiatalok?
Hiszek benne, hogy azok lehetnek, egyébként bennük van. Az online oktatás meg azért volt sok embernek nehezebb, mert ugye a személyes kontaktus nem adja vissza semmi. Az nem ugyanaz. Viszont Máté Gábor a Család ereje című zseniális könyvében van egy olyan fogalom, hogy kötődő faluk létrehozása. Ez annyit jelent, hogy mielőtt még a gyerekektől, a diákoktól, a fiatalok magunktól bármit is elvárnánk, bármilyen feladatot, előtte kapcsolódni kell hozzájuk. Tehát, hogy kötődjenek hozzánk. És ez nem azt jelenti, hogy lépten nyomon a nyomunkban legyenek, mert azt úgysem tennék meg, hanem közel menni hozzájuk. Tehát tényleg őszintén kíváncsinak kell lenni az ő világukra. Ahhoz, hogy megnyíljanak. Ahhoz, hogy őszinték legyenek egymással. A legnagyobb eredmény számomra nem feltétlen az egy diáknál, hogy tudja visszamondani azt a tananyagot, amire két hét múlva lehet, hogy már nem is fog emlékezni. Én hiszek benne azért, hogy igen, és erre vannak bizonyos módszerek, de a legfontosabb az, hogy őszinte legyen. Önmagával szemben, meg velem is. Ez a legnagyobb eredmény számomra. Utána jön csak a tananyag. Ami tényleg fontos, mert rengeteget lehet tanulni. Magyar íróinktól, költőinktől, de akár a határon túli alkotóktól is. De a legfontosabb az, hogy még egyszer mondom, közelebb menjünk hozzájuk a fiatalokhoz. És ez a mostani oktatásban azért nehezebb. Saját példát tudok mondani, van, hogy 32-35 ember van egy tanteremben. És úgy azért nehezebb mindenkire ugyanakkor a figyelmet árasztani, de vannak azért módszerek, amikkel lehet. Tesi tanárként lehet, hogy könnyebb dolgom van ebben, de magyar tanárként is azért vannak kihívások. Úgy lehetnek önállóak szerintem a fiatalok, ha mindenki személyre szabottan kap egy kis felelősséget. Mire gondolok, mondok egy példát, például az online oktatás nálam abban a rendszerben haladt, saját osztályomról tudok beszélni, hogy neveztem ki vezetőket az osztály élére. Így lehet leginkább számomra vezetőket nevelni, hogy adunk egy felelősséget. Bevallom őszintén, több-kevesebb sikerrel sikerült ezeket a feladatokat megoldani, de annak örülök, hogy ezek a lányok, vagy csupa lányból álló osztályon van, és voltak olyan sikerélményeik, amik szerintem arra ösztönözhetik őket, hogy igenis fontos az a felelősség, amit kapnak. Tapasztalják meg, hogy milyen az, hogy nem csak maguknak tartoznak felelősséggel, hanem mondjuk a társaiknak is, és hogy mennyire nehéz akár összefogni egy csapatot. Mondom még egyszer, nem sikerült ez paty alatt tisztán meg. Hatalmas eredményekkel annak örülök, hogy kaptak egy kis ízelítőt. Mondjam azt, hogy az életből, inkább abból, hogy milyen egységet kovácsolni. Tehát mennyire nehéz. De ez volt a legfontosabb. Nekik nem középiskolában kell a világot megváltani, de egyébként később sem, csak fejlődhetnek ezen a vonalon is. Még egyszer mondom, felelősség szót használom. Igenis mindenkinek lehet egy felelősséget, egy lehetőséget adni, hogy kifejezze önmagát. Nem mindenki vezető típus. Nem mindenki rendelkezik ezzel a szemlélettel, vagy tulajdonsággal, de ez fejleszthető. És valaki előbb lesz kész bizonyos feladatra, valaki meg később. Nem gondolom ezért, hogy az oktatásnak az uniformizálása lehet a jövő, hanem inkább a személyre szabása. De ez nyilván nehezebb, viszont sokkal nagyobb lehetőség lehet. Ez a diákoknak is, meg a tanároknak is.
Mennyire van saját véleményük?
Amit én észrevettem, hogy van, csak ugye meg kell találni azt a kommunikációt, illetve azt a kifejezési formát, amivel ezt ki tudják hozni önmagukból. Mert mi felnőttek nem mindig adunk olyan mintát, ami nekik lehet, hogy megfelelő. És nem biztos, hogy minden csatornán olyan példák meg minták vannak előttük, ami aztán segítheti a stílusos megszólalásaikat, tehát az önmagukból fakadó gondolatok kifejezését. Egyáltalán nem segítik, nem minden csatorna segíti ezt. Készítettem például egy 60 éves texasi hölgyel nemrég interjút, ő lett a tavalyi nyilvános beszéd világbajnokság ezüstérmese, és ő mondta azt, hogy tiszta gondolatok kimondására van szükség. Viszont ahhoz, hogy kimondjuk ezeket a tiszta gondolatokat, olyan teret, olyan környezetet is kell megteremteni, meg olyan mintát is kell mutatni a diákoknak, a fiataloknak, meg úgy is kell feléjük fordulni. És nem akarom egyáltalán elvenni a fiataloktól az ő felelősségüket, mert igen, nekik is van, és itt kapcsolódik vissza a felelősség, szóval érezzék meg azt, hogy mivel jár az, ha kimondunk egy olyan gondolatot, vagy ha úgy cselekszünk. És ehhez kell nekik teret, területet, környezetet biztosítani. Ez a mi feladatunk, ez a mi felelősségünk tanároknak, nem kis feladat ez.
Magyar tanárként hogyan látod, hogy az irodalom mennyire érdekli őket? Hogyan lehet esetleg egy magyar órát színessé tenni?
Úgy, hogy eljátszunk egy verset, vagy örök emlék marad nekem 9. osztályból, amikor a lányok eljátszották a Rómeó és Júlia kultikus jeleneteit, vagy rendezünk egy vetélkedőt, vagy beviszek egy eszközt, vagy drámajátékozunk, improvizációs gyakorlatokat végzünk, játékosítás eszközéhez folyamodok, akár pontrendszeres témakörben, vagy társasjátékot készítünk, tehát dobókockával játékossá tesszük az órát. Ez nem mindig működik, persze, de kísérletezésre sok minden. Ez közelebb juthatunk. Persze tartok én is hagyományosnak nevezett órákat, viszont ha én nem élvezem, vagy nem tudok rákapcsolódni a témára, vagy tőlem távolabb áll az adott témakör, azt rögtön megérzik. Tehát fontos úgy bemenni a diákokhoz, a fiatalokhoz, hogy szeretjük, amit csinálunk. Ez nem mindig megy egyébként, mindenkinek lehetnek olykor rosszabb napjai, viszont ez egy, megint ez a szó jön, hogy felelősség, ez tanároknak is felelősség, hogy megyünk be az osztályterembe, meg lehetőség is arra, hogy a tananyagon keresztül hozzájuk kapcsolódjunk. És például eszembe jutott, mikor vettük az Iván Ilyics halálát, akkor volt egy fiú, aki úgy képzelte el, vagy úgy képzeltettük el azt a jelenetet, hogy tényleg lefeküdt a halálos ágyára. És tudom, hogy ez kicsit extrém egy 17 éves fiútól elvárni, hogy halálos ágyán így visszaemlékezzen az életére, de akkor síri csend volt, vagy akár amikor az ember tragédiájából vettünk ki egy jelenetet, és próbáltuk erre a korra szabni. Voltak egyébként kudarcaim benne, volt, ami valul sült el, viszont ez nem azt jelentett, hogy fel is adom, hanem érdemes így kísérletezni velük, meg együtt alkotni. Közös alkotás a lényeg. Ez a legfontosabb. Meg a humor is, meg hogy valahogy mindenki be tudjon kapcsolódni az órába, mert ha csak 3-4 ember felteszi a kezét, és velük folytat párbeszédet a tanár, a többi diák pedig közben elmélázik azon, hogy mégis mit keres itt, vagy hogy mit fog csinálni délután, akkor tanulásról, tanításról nem igazán beszélhetünk. Közös alkotásról meg pláne nem.
Még visszatérve a konferenciára, a bátorság mit jelent neked? Korábban a TEDx előadójaként szintén erről a témáról beszéltél. Van esetleg kapcsolat a két rendezvény között, hogy meginspirált téged az az est, hogy ma egy ilyen konferenciát szervezzél?
Hogyne, persze. Bátorság ugye a kulcsszava, ez már lehet így is marad, örökre majd meglátjuk, de igen, van köze természetesen egymáshoz. A bátorságot én úgy tudnám leírni a legjobban. Puszta jellem barátom ébresztett rá leginkább erre a fogalomra, hogy ezzel nekem feladatom van, és érdemes rajta töprengenem. Ő egyébként a TEDx Benedek, egy a Veszprémi TEDx Benedek egy főszervezője, és vele játszottunk el a gondolattal, hogy lehet nem is bátorság van, hanem bátorság állapot. Úgy tudnám ezt definiálni, hogy minden nap lehetőségünk van arra, hogy belépjünk egy bátorság állapotba. Belépjünk a bátorság állapotban, és én ezt a szamurájokról folytatott kutatásaim során ötvöztem a TEDx beszédemben elmondottakkal. Arra jutottam, hogy nekik volt egy olyan szabályuk, hogy 7 lélegzetvételen belül kellett cselekedniük. Ugye ez nagy horderejű feladatoknál, döntéseknél nem biztos, hogy célra vezető, mert érdemes több nézőpontból megvizsgálni egy adott dolgot, de sokszor beválhat ez a 7 lélegzetvétel. Mondok egy példát, voltam egy tréningen, ez volt a Hősök tere tréning, amikor azt játszottam el, hogy rosszul vagyok, és lehajtottam a fejem, lámpának dőltem, egy utcai lámpának, és akkor azt tettem, hogy rosszul vagyok, és rengetegen, több mint 100-an elmentek mellettem. Szomorú is voltam közben, míg nem, aztán talán 5 perc után odajött hozzám valaki, és megkérdezte, hogy mi a bajom. Nyilván ez egy kísérlet volt, de itt is lehet bátornak lenni, amikor mondjuk sokan elfordítják a fejüket másfele, akkor mi ne tegyük. És a bátorság összefügg számomra a segítséggel, tehát az embereknek nyújtott segítséggel. Nem vagyok ebben feketeöves, mert nyilván vannak nekem is félelmeim, amikor igenis hezitálok, de hiszek benne, hogy ebben lehet fejlődni. Az egyik legnagyobb visszaigazolás egyébként az volt tavaly az egyik legnagyobb, amikor voltunk több osztályal is, akinek az ég marad már senki sincsen című zseniális előadáson a Pesti Színházban diákokkal, és jöttünk visszafelé a keleti pályaudvar felé, és feljöttünk a metrón, és akkor ott volt egy néni, aki koldult, mert hogy a családja helyzetbe került, és persze ilyenkor felvetődik a kérdés, hogy mennyi igazságtartalma lehet, mert persze tudunk szélhámos esetekről. De nénivel beszélgetve ezt el is esegettem, ezt a gondolatot, és akkor megjelent pár diák étellel, itallal, és rendkívüli volt látni, hogy a gondolkodás nélkül bementek a boltba, és akkor hoztak a néninek ételt, italt. Nekem ez is bátorság, de ennek természetesnek lehetne lennie. És szomorú, hogy nem az, viszont akik így körülöttem vannak, úgy örülök neki, hogy ezt alkalmazzák is, ezt a fajta bátorságot. Mert aztán ezen kívül van másfajta bátorság is, akár felszólalni egy nemes ügy mellett. Még egyszer mondom, segíteni egy bajba jutottan. Vagy meglépni egy olyan lépést, amitől félünk, hogy belállunk egy olyan helyzetbe. Ez rendkívül sokrétű, és azért jó a bátorság állapot, mert minden egyes nap ott van előttünk. Akár a diákok előtt is az iskolában, mikor van egy halkszavú társuk, akivel például nem beszélget senki, vagy valaki azt gondolja, hogy ciki vele beszélgetni, és akkor valaki kiválik a tömegből, és akkor oda megy, és beszélget vele, és nem érdekli a többiek véleménye, hogy fú, de gáz, hogy te vele beszélgetsz, hanem igenis odaül mellé, meghallgatja, figyel rá, megkérdezi, hogy milyen a napja, és akkor valaki meg aznap lehet, hogy erőt adott, vagy nagy szavakat használva megváltoztatta az életét. Hiszek benne, hiszek ezekben a bátorság darabkákban, bátorság állapotokban.
Szóval a konferencián túl a hétköznapokban is fontos tartod, hogy a bátorság megjelenjen az életünkbe, vagy a fiatalok életében. Utolsó kérdésnek még azt kérdezném, hogy hogyan meríthetünk erőt, vagy aki hallgatja ezt a műsort, akár fiatal, akár idősebb, mi az, ami motiválni tud egy-egy bátor tett vagy cselekedet megtevéséhez?
Próbálja ki ezt a bátorság állapotot. Tehát próbálja ki a bátorság állapotba való belépést. Mondjuk azzal, hogy hívjon fel valaki olyat, akivel már régóta nem beszélt, de valahogy óckodik tőle, mert arra vár, hogy a másik hívja fel. Vagy járjon nyitott szemmel, mondjuk nem a telefonjába meredve az utcán. Csak nézzen körül, ott lesznek ezek a helyzetek, ott lesznek ezek az állapotok. Csak körül kell nézni. Akár a villamoson, akár a metron, akár egy buszon, akár biciklizve. Egy biztos, hogy most már hála Istennek, hogy egyre több emberrel találkozunk, mert hogy kimehetünk egyre többször. Az is bátorság, ha mondjuk egy ismeretlennel beszédbe elegyedik. Biztos, hogy tud olyat, akinek segítségre van szüksége. Vagy ő mer segítséget kérni. Ott van minden egyes nap mindenki előtt a lehetőség, hogy belépjen a bátorság állapotba. Nem kell nagy dolgokra gondolni, mert ezekből a kis lépésekből lesz aztán egyre több, ami erősítheti nem csak önmagát, hanem a másikat is. Mindenki fiatal, felnőtt, próbálja ki bátran bátorság állapotba való belépést. See what?